Következnek a zöld pénzügyi percek, a holnap tegnapjában megérkezett Bátorfi Botond váltótársa, Kajum Dániel, a PIK tanácsadója. Szia, Dani!
Szia!
Az élet már csak ilyen, hogy jönnek mennek a fiúk a zöld pénzügyi percekben, viszont a téma az marad, és akkor vágjunk is bele. Ma arról fogunk majd beszélgetni, hogy hogyan válhat környezettudatossá egy modern pénzintézet, hogyan tudhatja a saját működését zöldebb irányba mozdítani. Van egy izgalmas statisztikánk méghozzá 2021-ből, amiben nagyjából beárazza a saját karbonsemlegességét ez a szektor. Ez szerint a bankok egyébként 700-szor annyi károsanyag kibocsátást eredményeznek a hitelezési tevékenységükkel, mint amennyit az irodáikon keresztül termelnek, vagyis a nettó karbonsemlegesség önmagában egy szép eredmény lehetne, de legalábbis ezt a kezdeményezést azért értékeljük, viszont ameddig a hitelezési portfóliót nem alakítják át, addig különösebben nagyobb hatást nem fognak tudni elérni. Lesz majd 7 pont, amit végig fogunk venni, de szerintem előbb beszéljük meg, hogy erről konkrétan mi a véleményed.
Igen, ez egy érdekes kérdés így a bankszektoron belül, meg egyébként bármilyen területen. Ugye pont 21-ből jött ez a statisztika, és 21-ben alakult meg, 21 áprilisában a Net Zero Banking Alliance, ami olyan bankoknak a szövetsége vagy összessége, amelyek nettó karbonsemleges működésre szerettek volna átállni. Na most az egésznek az iróniája az, hogy 21 áprilisa után, miután valaki már belépett, valaki megjelezte a szándéket, 21 májusában az amerikai Citi és a JP Morgan Chase 10 milliárd dollárt adott a Saudi Aramco-nak, egy olajipari nagyvállalatnak. Júniusban a Citi, a JP Morgan Chase, a Bank of America-val és a Goldman Sachs-el kiegészülve már 12,5 milliárd dollárt adott a Qatar Energy-nek, és augusztusban pedig ugyanez a négy bank további 10 milliárd dollárt ítélt meg az ExxonMobil-nak, és a végén nevezhető álszentségnek ez a kettősség. Karbonsemleges működést akarunk, de milliárdokkal, 10 milliárdokkal finanszírozzuk az olajipart.
Fenntartható fejlődést összeegyeztetni az üzleti növekedéssel és a gazdasági prosperálásá, hát az egy igazán komoly kihívás.
Nem is mond egymásnak ellent a dolog. Tehát, hogy bármennyire is szennyezik a környezetet a fosszilis energiahordozók, egyszerűen nincsenek olyan alternatívek, amelyekkel megfelelően tudnánk pótolni őket. Említetted itt a fenntartható fejlődést. Egy 2022-es tanulmány megvizsgálta, hogy a világ hogyan lehetne 2050-re mondjuk teljes mértékben levált az ilyen energiaforrásokról. Több nehezen elérhető feltételnek kellene teljesülnie. Több fejlesztés mellett kulcs szerepet kell adni a megújuló energiának, jelentős életmódbeli változtatásokat kell bevezetni, főleg a fejlett országokban, ugye ami energiaigényeink a legmagasabbak, és minden országnak szorosan együtt kellene működnie, ami, mint látjuk a különböző klímaegyezményekből, eddig nem igazán működik.
Jó, akkor szerintem vegyük végig azt a 7 pontot, amiről beszéltünk, hogy mi is kell ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés, illetve maga az energia megtakarítás karbonsemlegesség útjára lépjen. Szerintem kezdjük ezzel, energiahatékonyság.
Bankok nem tudnak a hitelezésükön nagyon nagy mértékben változtatni, ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, ahol a környezetszennyező vállalatoknak is változtatni kell az üzleti modelljükön, de mondjuk igen, energiahatékonysági intézkedéseket viszont tehetnek a saját épületeikben. A banki épületek energiatakarékosságát javító intézkedésekkel csökkenthető a fűtésre, hűtésre és világításra fordított energia mennyisége, ezzel pedig értelemszerűen a karbonlábnyomunk is alacsonyabb lenne. Budapesten mondjuk végigmegyünk a Váci úton, akkor folyamatosan látunk építkezéseket, vagy hogyha már évek óta folyamatosan járunk, akkor már látunk felépült nagy épületeket, tornyokat, amelyek ilyen óriási üvegházak, tehát hogy ablaküvegből álló óriási épületek, és itt van egy ilyen érdekes, tehát nem is ellentmondás, de ugyancsak kettősség. Bizonyos szempontokból jó, hogy beengedi természetes fényt, bizonyos szempontokból jó, hogy bent tartják a hőt télen, viszont ez nyáron átfordul abba, hogy intenzív módon kell használni a légkondicionáló gépeket, és óriási mennyiségű energia megy el arra, hogy valahogy fenntartsák ezt az egyensúlyt. Egyes országokban már, azt hiszem New York államban egyenesen ösztönzik azt, meg ellenzik, hogy hasonló épületeket, hasonló felhőkarcolókat húzzanak fel az emberek, helyette inkább próbálnak visszatérni talán kisebb ablakokra, kevesebb fényre, de cserébe kevésbé intenzív klímahasználatra.
Az az építési technológia, amit annyira modernnek gondoltunk, milyen könnyen rácáfol akár 30-40 éven belül is azokra a lehetőségekre, ami a fenntarthatóságot illeti. Oké, menjünk tovább, megújuló energiaforrások használata.
Megújuló energiaforrásokból többet is választhatnak a bankok, természetesen teljesen itt is kérdéses, hogy mi vállalható be egy székházban, mondjuk egy belváros közepén, vagy például egy bankfiókban, ami lehet bárhol a nagyvárosban, vagy kisebb faluban is. Használhatunk napenergiát, szélenergiát, hidroenergiát, ezeket napelemekkel, hőszivattyúkkal, szélturbinával is el lehet látni. Ezeknek a segítségével tényleg megújuló energiát használunk, alacsonyabb lesz a káros hatásunk a környezetre. Nyilvánvalóan az adottságok meg a képességek szabnak határt annak, hogy mit tehetünk. Hát napelemet kb. Szinte bárhova lehet tenni, a naposabb területen vagyunk.
Vannak lehetőségek arra vonatkozóan is, hogy részletesen vagy akár teljes egészében átálljanak elektromos autó használatára. A bankok ezzel is a kibocsátást tudják csökkenteni.
Bankokban, ahogy lépegetnek fel az emberek a ranglétrán, minél magasabb pozíciójuk van egy adott ponton, van lehetőségük céges autót igénybe venni a céges flottából, és akkor itt is lenne lehetőség akár egy most ebben a pillanatban eldöntött változtatással arra törekedni a banknak, hogy akkor inkább elektromos vagy hibrid autókat hoz be a flottájába. Valamilyen módon így is támogatja a saját alkalmazottjainak környezet tudatosabb viselkedését, hogyha már autóval járnak. Természetesen opció lenne még a tömegközlekedés is, de valójában így lehet hatással lenni, úgyhogy sokat nem is érzékelnek ebből mondjuk az alkalmazottak, így is eljutnak A pontból a B-be, csak lehet, hogy nem benzinkútra kell menniük, hanem egy töltőállomásra.
És azért a home office-nek a lehetősége még mindig ott van, ami mondjuk egy költséghatékony dolog lehet több szempontból, egyrészt a bank számára, másrészt pedig a kibocsátás szempontjából is egy előremutató megoldás.
Abszolút, és ugye a koronavírus járvány kapcsán ezt észrevettük, hogy az embereknek tetszik az, hogy otthon dolgozhatnak. Számos előnye van annak, megtakarítják az utazásnak a költségét is, meg az utazási időt is. Gyakran ez abba fordul át egyébként, hogy többet foglalkoznak a munkájukkal, még a kvázi szabad idejükben is, munkaidőn kívül. De ugye a koronavírus járvány lecsengésével több nagy vállalat is ragaszkodik ahhoz, hogy az emberek jöjjenek vissza az irodába. Gyakran le vannak kötve ilyen hosszabb, közép-hosszabb távú bérleti szerződések irodákban, és valamiért azt gondolják, hogy akkor már muszáj ezeket kihasználni, de hogyha mondjuk egy pusztán energiahatékonysági szempontból nézzük, akkor lehet, hogy nem érdemes mindenkit kötelező jelleggel visszacsatornázni az irodákba, hanem hagyni kell valamilyen mértékben természetesen, szerintem egy hibrid megoldásban, az otthoni munkavégzés lehetőségét.
Nagyon érdekes adat, hogy az Európai Unióban az autó 92%-a szinte kihasználatlan, és állnak a közterületeken, nem használják őket, és hogy ezzel mennyi energiaforrást kötnek le.
Abszolút, tehát hogyha a vállalaton belül, és ez lehet bank is, lehet nem pénzügyi vállalat is, ha kialakítunk egy olyan kultúrát, ahol a munkavállalók is szeretnének részesei lenni a fenntartható fejlődésnek, a fenntarthatóság felé lépésnek, olyan kisebb projektek is kidolgozhatók, mint például az azonos útvonalon lakó munkavállalók összekapcsolása, és akkor pedig valaki meg tudja oldani, hogy még 3-4 embert elvisz magával autóban, de ez már természetesen egy olyan, hogy egyes embereknek egy határátlépése, de van, aki teljesen nyitott lenne arra, hogy elvigyen másokat, vagy beüljön más mellé, és ezzel is kicsit hatékonyabbak vagyunk.
Az irodaházaknak a 60%-a a nyugat-európai felmérések szerint üresen áll, tehát hogy kihasználatlan, és hogy azok a funkciók, amikre megtervezték, amikre elgondolták, azoknak a jó része kihasználatlan. Nagyon érdekes egyébként ezt megfigyelni az építésgazdaságban.
Abszolút, és hát alapvetően én a jövőben el tudok képzelni egy olyan felállást, amikor a domináns modell az az lesz, hogy nem kötnek le hosszú távra bérleti szerződéseket a nagy bankok vagy a nagy vállalatok, hanem inkább flexibilisen kezelik ezeket, és mondjuk coworking space-ekben, amikor szükség van például több kapacitásra, akkor pedig megpróbálnak többet bérelni. Nyilvánvalóan ott van a kockázat, hogy éppen nincsen elég hely, de én ezt egy érdekes modellnek tartom így.
Papírmentes irodai környezet kialakítása, imádom ezt a témát. Rengeteg szerződést kell, hogy aláírjon a bankoknál, ugye ez egy alapvetés, digitalizációval simán meg lehetne oldani. Én még mindig nem értem, hogy miért kell ennyi papírt felhasználniuk a banknak. Egyébként ez egy jó törekvés lehet, hogy papírmentes irodát szeretnének kialakítani. Szerintem valószínűleg a bankszektor használja az egyik legtöbb irodai papírt.
Igen, tehát én már dolgoztam bankban, és akkor folyamatosan járkálnak az emberek a nyomtatóhoz, szkennerhez, mindig kell papír, pedig online megkapunk egy csomó dokumentumot, és online alá is lehet ezeket írni. Tehát csomó műveletben, például cégalapításban is, az ügyvéd online, például Zoomon, Skype-on keresztül tudja azonosítani az ügyfelet, és akkor hitelesíteni tudja lényegében az aláírását, mondjuk egy elektronikus aláírási megoldás.
A digitalizáció sokat segít a papírmentes irodai környezet kialakításában.
És ezzel nem csak a felhasznált papír mennyisége redukálható, de az elveszett dokumentumok száma is csökkenthető, ami időt és energiát spórol meg a munkatársaknak. A felhőben sokkal biztonságosabban is kezelhető minden, akkor nem lehet arra fogni, hogy valaki éppen elvesztette az asztaláról az egyik fontos papírt.
A fenntartható hulladékkezelés is egy fontos téma lehet, csak abba belegondolunk, hogy hány olyan irodai eszköz van, elektronikai eszköz, amit veszélyes hulladékot is tartalmaz. Felelőssége van a bankoknak ebben, hogy megfelelően kezeljék. Ez az egyik része. A másik pedig az irodai bútoroknak a felhasználása, vagy adott esetben nem felhasználása. Több tízezer tonna irodai bútor kerül kidobásra éves szinten az Európai Unióban. Feltételezem, hogy hogyha alaposabb vizsgálatot végeznénk e tekintetben, akkor a bankok is hát szívesen cserélgetik a bútoraikat.
Néha fel kell dobni az irodának a hangulatát, ez újrafestéssel jár, új bútorokkal.
Babzsák.
Van egy nagyon jó babzsákkal, ahol lehet pihenni, de hát igen, de ilyen kisebb lépésekkel is már segíthetjük hulladékkezelést. Tehát nálunk a PIK irodájában vannak szelektív kukáink, csak ugye az emberek nem biztosak abban, hogy most melyikbe mit lehet dobni. Úgy ugrottuk meg egyébként, hogy kinyomtattunk egy ilyen kis táblázatot, kukák felé raktuk, és akkor most, ha valaki nem biztos valamiben, akkor csak ránéz a papírra. Ilyen kisegítő lehetőségekkel nagyon egyszerű vétéve azt, hogy felelőssé teljesen döntsenek az emberek, így is lehet mozdulni fenntarthatóbb irányba.
Jön még egy nagyon fontos dolog, ezt már itt félig meddig érintettük, ez pedig az online munkavégzés elősegítése.
Igen, tehát arról beszéltünk, hogy átlagos alkalmazottaknak nem feltétlenül kellene mindig bejárni az irodába, de ez ugyanúgy releváns az üzleti utazásoknál. Több körben már megfogalmazódott az, hogy nagyon jó néha elmenni konferenciákra, akár egy másik országban, vagy akár ügyfélmeetingekre, de át kell értékelni az egészet annak fényében, hogy mi is ennek a környezeti hatása, és mennyire fontos mondjuk a természetes vagy a személyes jelenlét, ahhoz képest, hogy mennyi káros anyagot bocsát ki mondjuk a repülőgép, amivel megyünk, potenciálisan vonatra is válthatjuk, de az hosszabb lesz. Az egész megoldható már egy online call keretein belül, ha nem is az összes meetinget, de érdemes minél többet áthelyezni az online digitális térbe. Kicsit meg is figyeltem én is, hogy amikor néztem különböző konferenciákat, akkor természetesen ott van személyes jelenlét, mindenki már nagyon várta, hogy újra lehessen, de szinte mindegyiknél ott van opcióként, hogy online is lehessen. És ez a rendezvényszervezőnek is, konferenciaszervezőnek is jó extra bevételi forrás, azok az emberek, akik amúgy nem férnének be, azok online is csatlakozhatnak, de tényleg ez egy érdekes terület.
Környezettudatos céges szemléletmód elterjedése. Ez lenne a hetedik pont, amit úgy gondolunk, hogy a bankszektor számára egy fontos környezeti lábnyomcsökkentés lehet.
Igen, a sikeres cselekvés az elengedhetetlen, hogy a bankok tudatosítsák a munkavállalóikban és az ügyfeleikben, hogy a környezettudatos szemléletmód hogyan járulhat hozzá a bankokhoz köthető üvegházhatású gázkibocsátások csökkentéséhez. Ez a tudatosság az egyéni döntésekben is megmutatkozhat, például azzal, hogy a munkavállalók tömegközlekedéssel járnak dolgozni, vagy az ügyfelek online banki szolgáltatásokat használnak. Tehát itt abszolút van egy edukációs szerepe a bankoknak is, meg a nagyvállalatoknak is, de főleg a pénzügyi szektorban, hogyha a karbonkalkulátorokra gondolunk, akkor nagyon is felébresztő lehet az, hogy látjuk, hogy egy adott tranzakciónkhoz milyen károsanyag kibocsátás fűződik, és hogyha kapunk tippeket is arra, hogy hogyan csökkentsük ezt, akkor még kényelmesebben, még könnyebben tudunk úgy dönteni, hogy környezetkímélőbb életmódot folytassunk. Most úgy körvonalazódik, hogy több bank is beépíti ezt, és még mindig gyűjtjük a tapasztalatokat, meg gyűjtik mások, hogy ez valóban észrevehető cselekedetekben, valóban van egy statisztikailag szignifikáns hatása mondjuk annak, hogy az emberek megkapják ezeket az adatokat. A három legfőbb lépése annak, hogy tényleg elősegítsük a fenntarthatóságot, meg a fenntartható viselkedést, az számokban akár megadhatjuk, hogy milyen valakinek a környezeti hatása, és akkor pedig utána tippeket kell adnunk arra, hogy hogyan csökkentheti ezt potenciálisan teljesen semlegessé. Viszont realitásban elérünk egy olyan pontot, ahol tovább már nem lehet észszerű kereteken belül csökkenteni, és akkor jönnek be az ilyen karbon semlegesítő projektek, amiknek a pénzelésével talán tudunk kicsit jót tenni, de ez már szerintem elhangzott az adásokban, hogy sok ilyen projekt nem igazán ad hozzá a környezethez.
Nem biztos, hogy megvalósítható lesz a karbon semlegesség 2050-re, mert hogy nem lehet mindent kiváltani.
Nem, meg hogyha megint visszatérhetünk erre a témára, akkor meg ki is bonthatjuk, hogy a bankok azok miért nem tehetik meg egyszerűen, hogy ne hitelezzenek. A nyereségességüket is figyelniük kell. Ugye a bankoknak, főleg a tőzsdén jegyzett bankoknak van egy kötelesség a befektetőik fele. Ugye az ESG szemléletben próbálják behozni azt a logikát is, hogy a környezet rombolásnak a hatását és annak a direkt meg közvetett hatásait is beleszámolják ebbe a nyereségesség orientáltságba. De ez egy fontos szempont, és nyilvánvalóan ezek a fosszilis energiahordozók felé kihelyezett hitelek, azok jelentős összegeket hoznak be egy banknak. Emellett az alternatívák hiánya, az mind az energiatermelési alternatívák hiányában, valamint ezeknek a nagyvállalatoknak a finanszírozási alternatíváiban is megjelenik. Hogyha a bankok most exkluzívan nem kezdenének el hitelezni ezeknek a nagyvállalatoknak, akkor tönkre mennének, és annak olyan hatása is lehetnének, mint hogy munkahelyek mennek tönkre, gazdaságok omolnak be. Tehát ez így természetesen nem léphető meg. Vannak ugye jogi kötelezettségek, nem lehet csak úgy valakit diszkriminálni, korlátozott átláthatóság is van. Tehát a bankok számára nehéz lehet pontosan felmérni az ügyfeleiknek a környezeti hatását, és a politikai nyomás is belejátszhat, tehát minden oldalon komoly lobbizás folyik bizonyos kérdésekben.